Isten igéjét, amelyet az apostolok cselekedetei 16. részéből, annak 9-től a 10. tartó verseiből olvasok, ahol így szól Isten igéje. Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak, egy makedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt, jöjj át Makedóniába, légy segítségünkre. A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Makedóniába, mert megértettük, Isten oda hívott bennünket, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Így szól Isten igéje, foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, Pál apostol életútját követjük nyomon az apostolok cselekedetei alapján. Ma olvasott igerész olyan, mint egy útleírás. Beszámol Lukács evangélista arról, ahogy Pál és munkatársa bejárják Kis-Ázsia városait, és aztán eljutnak Európa földjére is. Az előző alkalommal ott hagytuk abba a történetet, hogy hallottunk arról a konfliktusról, ami az őskeresztény egyházban a pogány keresztények körülmetélkedése miatt robbant ki. Ezt a vitát az apostoli zsinat, a jeruzsálemi apostoli zsinat zárta le. Az ősegyháznak sikerült a törvényeskedőkkel szemben megvédenie az evangélium igazságát, és egyben az egyház egységét megőrizni. A zsinat döntése kimondta, az üdvösség nem a körülmetélkedés, nem a mózesi törvények megtartása által, hanem az Isten kegyelméből, egyedül a Krisztusban való hit által lehetséges. Péter apostol tanítványtársai a zsinat tagjai előtt így tett bizonyságot, a szíveket ismerő Isten pedig bizonyságot tett mellettük, hogy amikor éppen úgy megadta nekik is a Szent Lelket, mint ahogy nekünk, és nem tett semmi különbséget közöttünk és közöttük, mert hit által megtisztította a szívüket. Isten népe pogányokból és zsidókból, megtértekből alakul. Az ősegyház, keresztény egyház nem tesz immár különbséget. Mindnyájan a Krisztusban való hit és az Isten kegyelme által üdvözülnek. Ugyanakkor az apostoli zsinat arra kéri, pogányokból lett keresztényeket, hogy legyenek tekintettel a zsidó testvéreikre, a zsidó származású testvéreikre, bizonyos ételek fogyasztásáról tartózkodjanak, hogy így mégis a közösségben az egyetértés, a békesség megmaradhasson. Az apostoli zsinat tehát megteremtette annak a feltételeit, hogy a kereszténység valóban kilépjen korlátai közül, kilépjen a zsidóság köréből, és megkezdhesse a világméretű térítő munkát. A zsinat döntése által tehát nyitás történik a pogány világ felé, a pogányok megtérítésére. Az apostolok így indokolták döntésüket, mert a Szentlélek jónak látta, és vele együtt mi is jónak láttuk. Vagyis megértették az Isten lelkének a vezetését. Isten lelke munkálkodik az egyházban, az apostolok által. Isten lelke munkálkodott ott, az antiochiai gyülekezetben, amikor ennek a gyülekezetnek a közössége imádság, böjtölés által kiválasztotta Pált és Barnabást, és felhatalmazta, megbízta őket, hogy menjenek a pogányok közé, hirdessék az evangéliumot. Ennek szép áldását, munkának eredményét látták az apostolok is. Isten lelke munkálkodik most a tanítványok közösségében, a jeruzsálemi zsinaton, amikor az apostolok is megértik Isten szent lelke vezetését, és készek arra, hogy nyissanak a pogányok felé. Megértették Isten tervét, Isten akaratát. és lassan kibontakozik előttünk a nagy terv, az Isten terve, az evangélium hirdetésének, terjedésének a szakaszait, mint egy koncentrikus körökként látjuk magunk előtt kibontakozni, úgy, ahogy azt Jézus a missziói parancsban a tanítványai elé tárta, tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában, Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. A ma előttünk levő ige szakaszban egy újabb nyitásnak lehetünk a tanúi. Az evangélium üzenete, ahogy láttuk immár, kilépett a zsidóság köréből, kilépett a pogány népek világába. Jeruzsálemből eljutott Samáriába, Antiókiára, Ciprus szigetére, Kis-Ázsia nagyobb városaiba, és most ebben a történetben arról olvassunk, hogy az evangélium átlép Európa földjére. Ebben a nyitásban újra az Isten lelkének a vezetését ismerhetjük fel. Pál új munkatársat választ maga mellé, Barnabás Márkkal indul Ciprus szigetére, az ott alapított gyülekezeteket látogatják meg, Pál pedig Szílászt választva maga mellé a kis-ázsiai városokat járja be, ahol korábban az első misszió út alkalmával már jártak, gyülekezeteket alapítottak. Most ezeket a gyülekezeteket látják meg, látogatják meg, erősítik a testvéreket, buzdítják őket. De úgy tűnik, hogy miközben a már korábban megalapított gyülekezeteket látogatják, erősítik a testvéreket, új munkaterület valahogy nem adódik a számukra. Új gyülekezeteket nem tudnak már alapítani Ázsia területén. És ezt a dolgot Lukács evangélista egyszerűen ezzel zárja le, ezzel indokolja, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Isten lelke, aki buzdította a gyülekezetet, Isten lelke, akinek vezetésére a gyülekezet apostolokat küld ki az evangelizáció munkájára, Isten lelke most azt teszi, hogy nem engedi az apostolokat ebben a munkában tovább fáradozni, visszatartja őket, nem tudják hirdetni az igét Ázsiában. És bizonyára oka volt ennek. Isten lelke egy új munkaterület felé akarja vezetni az apostolokat. Amikor Isten az egyik oldalon egy ajtót bezár előttünk, akkor valahol máshol egy másik ajtót megnyit, más utakra, más irányba akar minket vezetni. És így jutunk el a mai igerész üzenetéhez, amely arról szól, hogy Isten lelke hogyan vezeti az apostolokat az új munkaterület felé. Hívás Európa felé. Erről hallunk a mai történetben. Az apostolok, Pál és Barnabás, hosszú utat tettek meg. Keletről indultak, gyakorlatilag az egész Kis-Ázsiát végig gyalogolták. És így jutottak el Kis-Ázsiának a legnyugatibb csücskébe, Troász kikötővárosba. Ez a város hidat képez a görög szigetvilág és Ázsia között. Európa és Ázsia között immár az utolsó pont, Troász városa, és itt ezen a ponton egy különös élményben, Istentől kapott látomásban van része Pál apostolnak. Éjszakai látomásban egy macedón férfit lát maga előtt, aki ezekkel a szavakkal kérleli őt, jöjj át Makedóniába, légy a segítségünkre. És ezen a ponton egy döntő fordulathoz érkezünk el. Pál most világos vezetést kap az Istentől arra nézve, merre kell folytatnia a missziói munkát. És ettől a döntéstől függ a kereszténységnek, a kereszténység terjedésének a jövője is. Ázsia, Afrika, vagy Európa lesz a nagy, egész világot behálózó pogány misszió központja. Pál látomásában egy macedón férfit lát maga előtt, aki arra kéri, hogy menjenek át hozzájuk, legyenek a segítségükre. Átmenni hozzájuk, ez azt jelenti, hogy Ázsia földjét immár elhagyva, Európa földjére kell átlépniük az apostoloknak. És most már világossá lesz a számukra az is, hogy miért akadályozta őket Isten lelke eddig a munkában, miért vezette őket egészen idáig, most már megértik Isten vezetését, a feladatot. A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Makedóniába, mert megértettük, oda hívott minket az Isten, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. És ha figyelmesen olvassuk az igét, akkor látjuk, hogy ezen a ponton, ennél a mondatnál megváltozik a mondat szerkezet. Személyes hangvételben beszél Lukács evangélista, többes szám első személyben immár, amiből arra következtethetünk, hogy itt csatlakozott Lukács az apostolokhoz. Pál elindult Szilásszal, aztán olvastuk, hogy egy Timóteus nevű fiatal embert is maga mellé vett, immár hárman voltak, és most itt ezen a ponton egy negyedik munkatárs is csatlakozik hozzájuk. Lukács, akiről keveset tudunk, mert szerényen magáról nem beszél, de más helyen a Kolossé levélben említi őt Pál apostol úgy, mint a szeretett orvos. Ebből tudjuk meg, hogy foglalkozására tekintve orvos lehetett. De úgy is említi őt Pál apostol, mint szeretett munkatársa. Vagyis nem csak orvosként volt ott Pál mellett, aki bizonyára rászorult erre a segítségre, mert tudjuk, hogy volt egy különleges betegsége, amely időnként jelentkezett, amely miatt sokszor akadályoztatva volt az evangélium hirdetésében, és Lukács bizonyára ezekben az időkben nagy segítségére lehetett a betegségében az apostolnak, de nem csak orvosként volt ott mellette, hanem mint misszionárius, mint ige hirdető, mint az evangélium szolgája is, ezért hívja őt Pál egyben munkatársnak is. A látomásban elhangzó hívás most már egyértelmű. Jöjj át hozzánk Makedóniába. És Makedónia mögött ott van már az egész Görögország, ott van Róma és az egész nyugat. A hívás ebbe az irányba szól. Az apostolok megértve Isten döntését nyomban elindulnak. Nem várnak, nem kételkednek, indulnak az új munkaterület felé. És a későbbiekben látni fogjuk, ez a második missziói út igazából már Európa földjén történik. A kis-ázsiai gyülekezeteket végig látogatva eljutottak Filippi városába, majd tovább mennek Tesszalonikába, Atténba, Korintusba, a nagyobb görög városokat járják végig az apostolok, és mindenhol új keresztény gyülekezeteket alapítanak. Az első állomás tehát, ahová eljutnak, az első nagyobb görög város, ez a bizonyos Filippi városa. Erről a városról tudjuk, a Krisztus előtti 4. században kapta a nevét Macedóniai Fülöpről, aki Nagy Sándornak az édesapja volt. 2 évszázadon keresztül görög gyarmatváros volt. Később a Római Birodalomhoz csatolták, veterán katonákat telepítettek itt le. Itt dőlt el a nagy polgárháború is, Octavius Antonius és Julius Cézár merénylői, Brutus és Cassius között. Stratégiailag ez a város nagyon fontos volt Európa és Ázsia között. A rómaiak kolóniát szerveztek itt, és a város megkapta az itáliai jogot. Ennek köszönhetően különleges előjogokkal rendelkezett. Rangban a birodalom 7. városának számított. És ebben a városban hallunk arról, hogy hogyan kezdődik meg az apostolok ige hirdetői munkája. Az első európai keresztényről is hallunk ebben a történetben. Lukács evangélista ugyanis az Európa felé való hívás bemutatása után azt meséli el, azt mutatja be a számunkra, hogy hogyan kezdődik meg a missziói munka itt Európa földjén. Egy nagyon piciny, apró kezdetről hallunk itt. Ebben a városban az apostolok új helyzettel találják szembe magukat, hiszen itt nincsen zsinagóga. Korábban az apostolok missziói stratégiája az volt, hogy mindig a zsinagógát keresték fel először, ott hirdették Krisztus evangéliumát, és onnan fordultak tovább a pogányok felé. Itt teljesen más a helyzet. Görögök és rómaiak lakják a várost, zsidók nagyon kevesen lehettek. Nincsen 10 zsidó férfi, hogy zsinagógai közösséget alkothassanak. Csak néhány asszonyról hallunk, akik ima épület hiányában a városon kívülre egy folyó partjára mennek, és ott imádkoznak. Ezt a helyet keresik fel az apostolok is. És az asszonyok közül is azt olvassuk, nem mindenki volt zsidó, volt köztük olyan, akiről azt mondja Lukács Lídiáról, hogy Isten télő asszony volt, ez a kifejezés pedig azt jelenti, hogy pogány származású volt, aki szimpatizált a zsidó vallással, aki eljár a zsidó közösségbe, de nem volt teljes jogú tagja a zsidó vallási közösségnek. Ilyen kis apró mag, néhány asszony, néhány zsidó, néhány istenfélő, pogány származású, de az Isten ügyével szimpatizáló asszony gyűlt össze ezen a helyen. Azt is megtudjuk erről az asszonyról, Lídiáról, hogy Tiatírából származott, kereskedő asszony volt, akinek kereskedése volt Filippi városában. Bíbor kelmével, ezzel a drága textíliával kereskedett, és ezen a napon ő is ott van ebben a kis ima közösségben. És azt mondja róla az írás, hogy ő figyelemmel hallgatta az apostolok bizonyságtételét, és az Úr megnyitotta a szívét. Megnyitotta a szívét, hogy befogadja Krisztust a szívébe, és aztán ő maga megtérve, megkeresztelkedve megnyitja a házát, az otthonát, kereskedő asszony lévén bizonyára nagy házzal rendelkezett. Ebben a házban aztán helyet talál a gyülekezet is, akik már nem egy folyóparton, hanem egy házban gyűlhetnek össze, ahol a gyülekezet is otthonra talál. És íme egy kicsiny mag, egy istentélő asszony megtérése, egy kis lakás, egy kis szoba, ahol összegyűlik egy kis közösség, ez lesz az európai kereszténység kezdete. És azt vizsgáljuk meg ma, hogy mire is tanít minket ez a történet. És konkrétan mire tanít minket Lídia, az ő személye, az ő megtérése. 3 fontos dolgot mond el nekünk az ige Lídiával kapcsolatban. Először is azt tudjuk meg róla, hogy Lídiának fontos volt a közösség. Fontos volt a közösség, az imádság, az igére való figyelés. Megtudtuk róla, hogy Isten félő asszony volt, tehát nem született zsidónak. A görög, a római vallás pogány isteneit ismerte, de ezekkel nem elégedett meg. Valami többre vágyott. A bálványok a több Isten hit világában nem találta meg lelke nyugalmát. Kereste az egy igaz Istent. És így jutott el az ókori világ sok Isten hitétől Izrael vallásához. A Teremtő az egy élő Isten megismerésére. Fontos volt neki a közösség. Bár kevesen vannak, csak néhány asszony, mégis úgy gondolja, hogy fontos, hogy ott legyen ebben a kis közösségben. Szombatonként, amikor ez a néhány istenfélő asszony a városon kívül a folyóparton összegyűlik imádkozni, ő is oda megy. Ez azt jelentette, testvérek, hogy szombat napján az ő boltja, az ő kereskedése zárva volt. És bizonyára a jövedelemből is ez kiesést jelenthetett a számára. Azt is jelentette, hogy ebben a városban, ahol nagy számban élnek veterán római katonák, feltűnést kelthet, hogy ő pogány léttére a zsidó vallás iránt érdeklődik. Talán rossz szemmel nézik egyesek. Ahogy ezt később látjuk is, hiszen Pált és Szilászt éppen itt Filippi városában majdnem meglincselik, megverik, börtönbe zárják, csak azért, mert felismerik róluk, hogy zsidó származásúak, és valami új tanítást hirdetnek. Lídia, amikor eljár a gyülekezet közösségébe, mindezt kockáztatja. De mégis számára fontos, hogy ott legyen. Szombatról szombatra, ebben a kis közösségben, a folyóparton. Ott legyen a többiekkel együtt, amikor azok imádkoznak. És ezen a szombaton ugyanúgy összegyűltek, mint máskor, néhány asszony, hogy a megszokott, ismert imádságaikat együtt elmondják. De most valami különleges dolog történik. Látogatók érkeznek hozzájuk. Zsidó férfiak, akik az ismert imádságokat velük együtt mondják, velük együtt imádkoznak, és aztán egyikük előáll, és Krisztusról beszél nekik. És azt olvassuk, hogy Lídia hallgatja az ige hirdetést. De nem csak úgy hallgatja a fülével, de a szívével is. Lukács evangélista egészen pontosan azt mondja, hogy az Úr megnyitotta a szívét. Isten lelke munkálkodott benne, hogy figyelemmel hallgatva az ige hirdetést, megértse annak üzenetét, és megmozduljon az akarat az engedelmességre benne. Egyik szép református énekünk így fogalmazza meg ezt. A lelkem megfeszül, a hallásban segít, így szódban meglelem az örökké valóság jó édességeit. Valahogy így hallgatta Lídia is az ige hirdetést, a bizonyság tételt, figyelemmel, a lelke megfeszült, és mindez az Isten lelkének munkája volt, hogy az ige hirdetésben, az emberi beszédben mégis az örökké valóság jó édességeit, az Isten üzenetét hallotta meg. Fontos volt neki a közösség, az imádság, az igére való figyelés. Másodszor Lídia engedte, hogy az Isten igéje munkálkodjon benne. Azt olvassuk az igében, hogy az Úr megnyitotta a szívét. Mert végső soron minden az Isten munkája. Mi megnyitjuk a szívünket, mi figyelemmel hallgatjuk az igét, kitárjuk a lelkünket, és közben Isten elkezdi bennünk az ő munkáját. Miközben hallgatta az Isten igéjét, a bizonyságtétel szavát, sok mindent megértett. Megértette Lídia az Isten szeretetét, aki egyszülött fiát, Jézus Krisztust küldte el. Hit ébredt a szívében, befogadta az igét, és a befogadott ige azonnal munkálkodott benne. És egy nagy átalakulás indult el az ő életében. Ezt nevezzük a Szentlélek csodájának, az újjászületés csodájának, amikor valakiben az Isten így munkálkodni kezd. Nem emberi teljesítmény ez, nem az ember érdeme, hanem egyedül a mindenható Isten kegyelme. Hogy a hit az emberi szívben fölébredhet, hogy az ember szíve megnyílik, és kész engedelmeskedni. És ez a csoda mindnyájunk életében bekövetkezhet. Ez a csoda, a hit csodája velünk is megtörténhet. Akkor, ha fontos számunkra a közösség, ha fontos az imádság, ha fontos az ígére való figyelés, ha megnyitjuk a szívünket, és maga Isten lelke munkálkodik, és nyitja meg a szívünket, és ébreszti a hitet bennünk. És végül harmadszor Lídia kész volt cselekedni is Isten akaratát. Nem csak fontos volt neki az ígére való figyelés, nem csak befogadta az ígét és megértette Isten üzenetét, de megmozdult az ő akarata, az ő cselekedeteiben is nyilvánvalóvá lett. Két dolgot tesz Lídia. Egyrészt, amikor megérti Isten üzenetét, hit ébred a szívében, akkor ezt szeretné nyilvánosan is mindenki előtt megvallani. Ennek jele volt a keresség. Odaáll a gyülekezet közössége elé, megkeresztelkedik, nem csak ő, azt olvassuk, egész háza népével együtt, vagyis a házához, az ő kereskedéséhez tartozók, munkásai, szolgái, talán rokonai is, akik ott éltek vele, ezek is követik őt a hitben, vele együtt megkeresztelkednek. Fölveszi a kerességet, kifejezi a gyülekezet közösségével, az Isten népével való egységet. És aztán azt olvassuk, megszólítja az apostolokat, és ezt mondja, ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban. Nem csak a szívét nyitotta meg, de az otthonát is megnyitotta. Arra kéri az apostolokat, hogy jöjjenek hozzá. Az ő házában találnak szállást, ételt, ezzel biztosítja az apostolok számára mindennapi megélhetést, hogy erre már ne legyen gondjuk, hogy szabaddá legyenek az evangélium hirdetésére. És később azt olvassuk, hogy Pál és Szilász, miután kiszabadulnak a börtönből, ugyanebbe a házba, Lídiához térnek vissza, ahol egybegyűlve találják a tanítványokat. És ebből tudjuk, hogy Lídia a gyülekezet közösségét is befogadta. Az ő házában gyűlnek össze immár azok az istenfélő emberek, azok a hitre jutott keresztények, akik az első európai gyülekezetet alkotják. Íme egy kicsiny kezdet, íme egy apró mag, amelyből, mint egy mustármagként, mégis hatalmas fa növekszik. Így indul el a kereszténység terjedése, növekedése Európa földjén. Egy asszony, egy istenfélő asszony szívébe fogadta Krisztust, az ő háza lett az első imaház, és ebben a kicsiny mustármagból növekszik ki egy gyülekezet, ez a Filippi gyülekezet. Erről a gyülekezetről azt olvassuk, hogy később ez a gyülekezet támogatta Pál apostolt, amikor máshová, más területekre ment az evangéliumot hirdetni. Amikor később Jeruzsálemben letartóztatják, és 3 évig fogságba kell töltenie, a filippiek mindig gondoskodtak róla. Így indult el a kereszténység terjedése Európában. Egy asszony meghallotta az igét, megnyitotta a szívét, és Isten csodás dolgok elindítójává tette őt, használta eszközül. Történet arra hív, arra tanít bennünket, hogyha Istennek engedelmeskedünk, Istenre figyelünk, ha fontos számunkra a közösség, az imádság, az ige hirdetés, ha engedjük, hogy Isten lelke munkálkodjon bennünk, és mi is készek vagyunk cselekedni Isten akaratát. Lehetünk mi is Isten kezében ilyen hasznos eszközökké. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen. Feleljünk az Isten igére a dicséretmondás szavaival. A 479-es számú dicséret első és második versét énekeljük. A 479. dicséret első verse így kezdődik. Hinni taníts, Uram, kérni taníts.